Első magyarként vett részt a felnőtt jégmászó világkupán az ifjabb Seregi Ernő. A 17 éves miskolci Seregi Ernő Róbert március első hétvégéjén az oroszországi Kirov városában azzal írt sporttörténelmet, hogy ő volt az első magyar, aki rajthoz állt a jégmászó világkupa felnőtt versenyén. A miskolci sportoló a világ legnehezebb falán a középdöntőbe is bejutva a 15. helyen fejezte be élete első nagy nemzetközi viadalát. Seregi Ernő Róbert felkészítésében édesapja Seregi Ernő, a Hámori Sziklai Ségmászó Sport Egyesület alelnöke és egyik nagy példaképe Hímer József elnök vállalt oroszlán részt. A versenyről és a felkészülésről ifjabbik Seregi Ernőt és édesapját kérdeztük meg a riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi is a jégmászás? Kicsit mutassuk be.
A egyik sportokon belül az egyik klasszikus ág, ágóvassal és jégcsákánnyal, vízjégen való felkapaszkodás, amely azt mondhatjuk, hogy a 90-es évek közepétől egy robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, mind mászó technikában, mind pedig felszerelésben. Ennek alapján ma már nem csak a földre leérő úgynevezett tönkös jegeket mászák, hanem a jégcsapokra is rámerészkednek a sportolók. Ebből adódóan most már a szikla és a jég közös mászásából adódóan is lehet olyan fajta versenyeket rendezni, amelyek ugye ezt a sportágat népszerűsítik. Igazság szerint a vízjégmászásnak van egy problematikája, ez az időjárásból adódik, és ugye a versenyen egy hőmérséklet emelkedés vagy csökkenés ugye bizonyos feltételeket ilyen értelemben személyre szabottan megváltoztathat, ezért kialakult egy úgynevezett mesterséges falon vagy műfalon hasonlóan a sportmászáshoz egy versenyágazat, amelyben most már szintén ugyanolyan műfogásokat alkalmaznak, mint a sportmászásban, és ehhez kapcsolódóan jégdugókat és egyéb olyan fajta elemeket építenek be, amely egy kicsit már eltolja ezt az egészet az akrobatika irányába.
Maga ez a sport mennyire nehéz?
Hogy mondjam, a motoros képességek komplexitását, ha nézzük, a kondíció, koordináció és izületi flexibilitás legmagasabb szintjét kell, hogy tartalmazza, enélkül azt mondhatnám, hogy egy laikus meg se tudna indulni egy ilyen falon.
Kérdezem a fiadat, fiatalabbik Seregi Ernőt, hogy hogyan kapcsolódtál bele ebbe a sportágba?
Mint ugye az ábra is mutatja, mind a két szülőm hegymászó, így egy kicsit előnyel indulok az átlagemberhez képest. 2 éves korom óta mászom sziklán, a kezemmel, illetve egy speciális mászócipővel. Nyilván ez egy külön ága ennek a sportnak, magának a mászásnak, illetve a hegymászásnak. A jégmászás pedig egy külön dolog. Én komolyabban 6 éve üzem ezt a sportot, akkor másztam először vízjégen, Szlovákiában, a Magas Tátrában, illetve itt a Lilafüredi vízesésen, ahol ugye utoljára 2017-ben fagyott meg annyira a vízesés, hogy minőségi jégmászást, illetve veszélymentes jégmászást lehessen ezen folytatni. És ebből adódóan engem mindig is érdekelt ennek a sportnak a versenyszerű lefolyása is, és azt gondolom, hogy ebben még több lehetőség van, mint a sportmászásban, hiszen a sportmászásnak a versenyei azok már beteltek, van egy állandó csoport, akik a világszintű versenyeket mindig a dobogón hozzák le, hozzájuk nehezebb felérni, mint magában a jégmászásban, ahol még ugyan már vannak világklasszis mászók, de még mindig nem annyira telített a mezőny, mint a sportmászásban.
Miért szeretitek csinálni a jégmászást?
Nekem a jégmászás egy felkészítés, illetve egy külön edzésforma a sportmászáshoz. Alapvetően én is egyébként sportmászónak tartom magam, ebben is versenyzek országos szinten, de azt a fajta állóképességet, ami ehhez magához a jégmászáshoz is, illetve a sportmászáshoz is kell, a jégszerszámok használata mondjuk fejjel lefele lógva egy plafonon, vagy nagy áthajlásokban sokkal jobban meg tudja adni, mint bármilyen másik edzésforma, illetve mi az időjárások szerelmes vagyunk, nagyon szeretjük a hideget, és szeretünk a hóban lenni mondjuk kint télen a Magas Tátrában, annál egyszer sosincs, hogyha jó az idő, de mégis zord a hőmérséklet, és kiváló túrákat lehet csinálni fel a jég tömbökig, illetve a megfagyott vízesésekig, majd ott mászni egyet, illetve hazajönni is. És ezek olyan élményt adnak nekünk, amiből sokáig táplálkozhatunk, és tolhatjuk magunkat előre az úton, hogy még jobbak és jobbak legyünk ebben az ágban is.
Én még annyit tennék hozzá, hogy Hímer József vezetésével közel 30 évig járt ki itt a Hámori csapat a francia jégmászó világ találkozóra, Ez egyben egy kapcsolatépítés volt, folyamatos ugye, tájékozódás a sportág fejlődéséről, és hát amit az Ernő is elmondott, ugye azoknak az európai mászóhelyeknek a megismerése, amely ebben a téli időszakban is egy rendkívül kemény csapatot hoz össze, és ugye minél szélesebb körben, ugye népszerűsítve van ez a dolog, akkor azt gondolom, hogy igazság szerint, ha csak Magyarországon is néha befagy, él a füledi vízesés, egy rendkívül, azt mondhatnám, attraktív és szép látvány, amikor ott sportolók kapaszkodnak föl.
Nemrég volt a jégmászó világkupa, erre hogyan készítetted fel a fiadat?
Igazság szerint a egyesület elnökével, Himmer Józseffel csináltunk itt a udvarunkban, mi Alsóhámorban lakunk, egy olyan fajta pályát, amelyen alapvető akrobatikai elemeket lehet gyakorolni. Amiben viszont ugye nem nagyon tudtunk lépni, az, hogy nincsen olyan fajta műfaj jelen pillanatban Miskolcon vagy Magyarországon, ahol ugye ez egy érdekes kifejezés, száraz szerszám vagy dry tooling, azaz, hogy jégmászó eszközökkel lehet rajta edzeni. Így hát, amit tudtunk, ebben a helyzetben megtettünk. Ami még esetleg azt mondhatnám, hogy segítette a felkészülést, az a Hámori sziklán néhány útvonalon van engedélyezett dry tooling pálya, és hát azon gyakorolt a fiatalabbik Ernő.
Kik segítették még a felkészülésedet a versenyre?
Hát azt hiszem, hogy ez a lista ez órákig eltarthatna, hiszen büszke vagyok arra, hogy egy olyan ismeretségi körrel és baráti körrel rendelkezem, akik mindenben támogattak a felkészülésem és a verseny során is. De nyilván, hogyha ki kell emelnem néhány embert, akkor az Ernő által említett Himmer József is, aki a Hámori Szikla és Jégmászó Sport Egyesület elnöke, tőle nagyon sok segítséget kaptunk, mint eszközök oldaláról, mind az edzés és a felkészülés oldaláról is. A Mészáros Gábor, aki egy nyíregyházi mászó, neki köszönhetünk többféle edzőfelszerelést is, illetve kaptunk kölcsön jégszerszámot, amíg a saját versenyeszközöm nem érkezett meg. Nélküle sem lettem volna ott, ahol vagyok, illetve voltam, és ezt a szintet nélküle sem érhettük volna el, illetve a miskolci hegymászó, illetve sportmászó csoport, akikkel én napi szinten együtt mászok, akkor a Faktori Aréna és annak a teljes vezetése, ahol én napi szinten edzek, illetve a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség, akik támogattak teljes utam során, és nekik köszönhetően jutottunk ki is, nekik köszönhetjük a repülőútnak a díját, illetve a szállásnak a díját nem kellett kifizetnünk, ezt ők támogatták nekünk, illetve hát az én partnerem, aki utazott velem, Sánta Gergő, egy Miskolcról elszármazott, ma már Budapesten élő hegymászó, aki teljes mértékben támogató volt egész utam során, és gyönyörű képeket is készített rólam.
Az milyen érzés számodra, hogy édesapád is segítségedre van?
Mindenképpen örömmel tölt el, és büszke vagyok arra, hogy mi még mindig gyakran edzünk együtt, és gyakran járunk különböző mászóhelyekre gyakorolni ezt a sportot, és hát nyilván azt hiszem, hogy sokkal jobb felkészítő nem is nagyon lehetett volna, hiszen az köztudott, hogy édesapám testnevelő tanára sokáig a Nyíregyházi Egyetemen oktatott, és az anatómiát, illetve az edzés módszereket kiválóan ismeri, ezért így egy kicsit könnyebb dolgom volt.
Mennyire volt nehéz a felkészülés számadra?
Azt kell tudni, hogy sok időnk nem volt. Tehát körülbelül egy hónapom volt a felkészülésre, miután megkaptuk a meghívást, és ez az idő ez kevésnek is hangzik, és nyilván az is volt, úgyhogy mindenképpen fel kellett egy kicsit pörgetni magamat. Én eddig is sokat edzettem, eléggé teljesítményorientált embernek tartom magam, és végül is eddig is megvolt a heti 6 edzésem, ami kellett ahhoz, hogy mindig nehezebbet és nehezebbet tudjak mászni. Engem ez tart formában, és ez tart mindig olyan érzésben, hogy fit vagyok. Mivel ugye a szűkös volt az időnk, és közben nyilván iskola is ment, és én még több dolgot csinálok mellette, közben 3 nyelvet tanulok, amiben a nyelvvizsgákra készülök, illetve ezen kívül zongorázok is, ezért kicsit kreatívnak kellett lennünk, ezért az online oktatás adta lehetőségeket kihasználva, lyukas órákban, illetve órák közti szünetekben is edzettünk. Én közben nem álltam le a fejlesztő edzéseimmel sem, amik még sokat hozzátettek a fitségemhez, és így összességében kialakult egy nagyon jó erőnlét a végére. A technikákat nyilván itthon nem tudtunk elsajátítani, ezért is mi értünk egy kicsit korábban a versenyre, hogy még legyen egy pár napunk gyakorolni, de azt hiszem, hogy összességében amit tudtam, az sikerült magamból nyújtanom.
Hogyan érted meg, hogy a fiad szerepelhet egy ilyen világversenyen?
Mindig azt mondtam neki, hogy úgy szoktál ezt most még, mint egy kirándulás, hogy a verseny legyen a lényeg. Alapvetően ismerkedj meg a helyszínnel, kös kapcsolatokat, sportkapcsolatokat, és hát nézzét azon a környéken, ahol ezt a versenyt megrendezték, hiszen tudjuk azt, hogy annak idején ugye a Szovjetunióba kijutni sem volt egyszerű. Most Oroszországban is azt kell, hogy mondjam, hogy akadtak nehézségek, hiszen a vízum intézkedés kapcsolatos dolgok, illetve hát ugye magának az utazásnak a megszervezése se volt egyszerű. Tehát nem annyira azt mondhatnám, hogy most a sportági elváráson volt a hangsúly, hanem a kapcsolatépítésen, hogy mi aztán ugye elkezdjünk ide járni. Mivel Magyarországon Ernőn kívül is rengeteg tehetséges gyerek van, én azt gondolom, hogy a elkövetkező időszakban nem csak ő egyedül, hanem többen is ki fognak oda jutni.
Erre a versenyre hogyan lehet, vagy hogyan lehetett kijutni?
Meghívó alapján, igazság szerint a Magyar Hegyi Sportmászó Szövetséget hívták meg, hogy ebből a szakákból versenyzőket küldjön oda. Jelen pillanatban ugye így hirtelen erre a rövid időszakra, amit beszéltük, hogy körülbelül 3 hét felkészülési időszak volt, jelen pillanatban itt Ernő vállalta el ennek a egésznek a meglétét.
Hogyan élted meg? Milyen élmény volt a világkupán versenyezni?
Végig kicsit visszagondolva az előző kérdésről, amit az öregebbi kérdőnek tettél fel. Igen, ebben az évben meghívásos alapon mennek ezek a világkupák, illetve Európa kupák, ugyanis ez az év szintén nem volt könnyű, úgy, mint a tavalyi év is. Ez volt, itt a Kirovi volt az egyetlen egy világkupa ebben a szezonban, amit megszerveztek, illetve tényleg sikerült végbe is vinni. Ezen kívül azt hiszem 3 Európa kupát tartottak meg az 5-ből, és ezen kívül ugyan 4 világkupa is elmaradt a világkupa sorozatból. Úgyhogy hát ez egy csonka év volt, és ebből adódóan, mivel kevés is volt az ember, így elkezdtek olyan országokat is meghívni, akik eddig nem voltak ismertek ennek a versenysportágnak a terén, és hát így kerültünk mi is be. Én egy nagyon-nagyon nagy élménnyel jöttem haza, sok tapasztalattal gazdagodtam, illetve hát nagyon sok kapcsolatot sikerült teremtenünk, de ez főleg a Gergőnek az érdeme, és hát azt hiszem, hogy jobb helyen nem is debütálhattam volna, mint Oroszországban ezen a falon, hiszen ez a világ egyik legnagyobb és legnehezebb fala. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez így megadta a kellő hangulatot, és sajnos ugye ebben az évben csak 9 országból jutottak ki, rajtunk kívül ugye 8-ból. A versenyzők nagy része egyébként orosz volt, hiszen ők ugye hazai pályán versenyeztek, nem volt semmilyen korlátozás, hogy merre utazzanak. Így maradtak ki sajnos ugye az amerikaiak, akik terveztek jönni, de utána nem sikerült nekik megkapni a vízumot időben. A franciák, akik ugye szintén mind majdnem az összes sportágban ebben is világszinten vannak, illetve így maradtak le a svájciak, az olaszok, és hát reménykedünk, hogy a következő szezon, ami majd október-november környékén kezdődik, az már teljes lesz, és találkozhatunk ezekkel az emberekkel és versenyzőkkel is, hiszen jó lenne velük is kiépíteni a kapcsolatot. Európában egy kicsit könnyebb utazni, mint rögtön Oroszországból, és majd még akár tovább is, keletre és nyugati irányba is.
Mit tapasztaltál, mik voltak az első benyomások, amikor megérkeztél és az edzőfalat kipróbáltad?
Különleges, inkább úgy mondanám. Amit tudni kell, hogy Oroszországban, illetve ezen a területen még most is erős tél uralkodik, tehát az alatt az időszak alatt, amíg mi ott voltunk, ez körülbelül olyan 7-8 nap, az alatt egy olyan másfél-két méter hó esett le, és az átlag hőmérséklet az mínusz 15 fok környékén volt. Nyilván ezek nem a legideálisabb hőmérsékleti, illetve időjárási viszonyok a sportolásra, viszont hát ez volt, ezzel kellett dolgozni. Amikor megérkeztünk, ugye rögtön a versenyfal már le volt szedve, ezért csak is az edzőfalon lehetett dolgozni. Ez sem volt kifejezetten nagy gond, hiszen az edzőfal majdnem akkora, mint a nagy versenyfal, amin ugye a világkupákat szervezik. Körülbelül olyan 3-4 út volt, amit lehetett mászni. Én rögtön az legelsőre mentem rá, gondoltam, hogy majd így sorba le tudom őket. Hát az látszott, hogy az erőm az meg lenne, tehát azzal kifejezetten gond nincsen. A technikákat viszont nem ismerem annyira, illetve félek még használni az eszközömet. Ugyanis ugye itt műfogásokat használunk, és ezeket általában egy ilyen öntött epoxi anyagból gyártják, de a dry tooling, illetve a jégmászó fogások a fémből is gyártják, és mivel ugye a csákánynak a csőre, amit akasztunk is fém, ezért a fém-fém könnyen csúszik egymáson, és kifejezetten ijesztő élményt tud nyújtani, amikor az ember lefattan egy-két ilyen fogásról és mozdulatból kiesik, de azt hiszem, hogy miután egy kicsit visszanyertem az önbizalmamat, utána már könnyebben és folyékonyabban ment a mászás, és a végére sikerült kialakítanom már egy olyan viszonyt az utakkal, hogy már semmilyen félelem nem volt bennem, amikor kiléptem a nagy falra a kvalifikációban.
Mely kategóriában hányadik helyezést sikerült elérni a fiadnak?
A verseny előtt egy héttel szintén Oroszországban, még egy kicsit lejjebb Kirovtól, Tyumenben volt ifjúsági bajnokság. Mint említettem volt a riportban már, nem tudtuk megszerezni olyan gyorsan ugye a kiutazási vízumot, ezért kénytelenek voltunk Ernőt a felnőtt mezőnybe nevezni. Ami már mondtam, nem kifejezetten az eredmény, hanem inkább az, hogy a versennyel kapcsolatos dolgok megismerése, kapcsolatépítés, és nagyon jó eső érzés volt, hogy a középdöntőbe be tudott kerülni. Végül is 15. helyezést ért el felnőtt világkupán.
Milyen érzés volt, amikor odaálltál a versenyfalhoz?
Első körben kifejezetten érdekes, és egy kicsit ijesztő élmény volt. Azt kell tudni ezekről a világkupákról, hogy mint ugye a sportmászásban is, a kvalifikációban kettő utat mászik az ember. Itt ugyanúgy, mint a középdöntőben és a döntőben is időlimitek vannak, ahogy egyébként jutunk közelebb a döntőhez, úgy nőnek az időlimitek. Majd a középdöntőben, illetve a döntőben már csak egy-egy utat kell mászni. És hát azt szokták mondani, hogy a kvalifikációs utak a legnehezebbek, hiszen itt kell kiválogatni az embereket, akik majd tényleg minőségi mászást tudnak nyújtani a döntőben, amit már elég sokan szoktak nézni, és illetve követni a YouTube-on élő közvetítésben, illetve jó esetben, amikor nincsen ilyen pandémiás helyzet, akkor élőben is a helyszínről. Az első két kvalifikációs utam nem sikerült kifejezetten rosszul, de éreztem, hogy lett volna még bennem több is. Alapvető hibákon múlott, hogy én most nem jutottam feljebb azon a bizonyos falon. Hát, mint amit meséltem is már egy néhány perccel ezelőtt, ugye a fémfogások kifogtak rajtam egy kicsit, de azt hiszem, hogy elég boldogan zártam azt a napot, amikor már kijöttem az izolációból felöltözve, és már éppen visszafele sétáltunk a hotelbe. És hát nyilván, mikor megtudtam, hogy középdöntőbe jutottam, akkor egy kicsit megkönnyebbültem, hiszen végül is ez volt a célom, hogy bejussak a középdöntőbe, és még ott még egy utat tudjak mászni. És hát ezek után ugye rögtön le is feküdtünk, és már mentünk is aludni, hiszen másnap már 8:30-re már az izolációban kellett lenni, ahol körülbelül egy órát kellett várni, ott bemelegíthettünk, lehetett egy kicsit pihenni, és aztán kezdődött a középdöntő, ahol én másodikként másztam. Az már egy kicsit nyugodtabban telt nekem, hiszen már semmilyen elvárásom nem volt magamhoz. Azt hiszem, hogy ennek függvényében egy kicsit nyugodtabban és kényelmesebben is tudtam mászni, ami jutólag visszanézve a videókat meg is látszik a technikámon, illetve a mozgásomon. És szintén a harmadik körben is a fémfogásokon múlott az, hogy én most nem jutottam feljebb, illetve nem tudtam többet mászni azon a falon, de azt hiszem, hogy összességében elégedett lehetek magammal. És hát, mint ahogy a nagyon vikernő is mondta, a célunkat elértük, kijutottunk, megnéztük a helyet, társaságra, barátokra leltünk, kapcsolatokat teremtettünk, és így összességében egy nagyon pozitív élményben volt részünk.
Gratulálok mind a kettőtöknek ehhez a nagyon szép eredményhez, hiszen azért ez egy csapatmunka kellett hozzá. Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
A dolog úgy fog folytatódni jelen pillanatban. Úgy néz ki, hogy novemberben meghívásunk van egy 10 napos edzőtáborra, és ha akkor ide Ernő ki tudna jutni, akkor mindenképpen azt mondhatnám, hogy a elkövetkező versenysorozathoz már jobban fel tudunk talán készülni.
Szintén az én oldalamról is ez a terv. Én nagyon megszerettem ezt az ágát is a mászásnak, illetve a hegymászásnak. Látom benne a jövőmet, és azt hiszem, hogy ebben még egy pár évig szívesen elversenyeznénk. És fő célunk az, hogy a következő szezonban, miután az edzőtábor lement, még 2-3 Európa kupára kijussunk, illetve egy világkupát, egy világversenyt is meg tudjunk látogatni. Ez még a jövő zenéje, és ez kialakul. Reméljük, hogy a 2021-22-es szezonban már nem fog akadályt jelenteni a koronavírus és semmilyen pandémiás helyzet.
Köszönöm szépen a beszélgetést veletek, kitartást és sok sikert kívánok a jövőbeli munkákhoz, és még egyszer a miskolciak nevében is hadd gratuláljak ehhez a gyönyörű világkupa eredményhez mind a kettőtöknek.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, első magyarként vett részt a felnőtt jégmászó világkupán az ifjabbik Seregi Ernővel és édesapjával beszélgettünk, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.